Kedves hallgatóim, folytatjuk a bevezető rész tárgyalását. Igen, rövid lekerekítés lesz. Múlt alkalommal láttuk a fontos feltételeket, amelyek a járművel kapcsolatban megfogalmazhatók voltak. Az utóbbi kettő, tehát a négy közül volt a vonóerő kifejtés, és pedig vezérelhetően, illetve a fékező erő kifejtés szintén vezérelhetően. Hát nézzük ezt egy picit még itten részletesen. Tehát vonóerő kifejtés szükséges. És azt mondtuk, hogy van egy FV-vel jelölt erő, ami viszont az üzem során változik, mégpedig a sebességtől és a hajtás vezérléstől függően. U1, és azt mondtuk, hogy ez nem negatívként van értelmezve, összhangban avval a ki nem mondott dologgal, hogy a felvett egységvektorunk a pozitívnak tekintett mozgás irányba, amerre a jármű elindul, mutat. Na kérném, fékező erőkifejtés. Hasonlóképpen egy F fékező erő, amelyik függvényének bizonyul a sebességnek és a fékvezérlésnek. Itten figyeljenek fel, a múlt alkalommal valami elírásra került, tehát nyilván a kettes szerepel. Ezt nem pozitívnak tekintjük, avval a nyilvánvaló meggondolással, hogy miközben a egységvektorunk előrefelé mutatott, a fékezés során olyan erőt kell működtetni a járműre, amelyik ezzel eredeti mozgásirányjal ellentétes, a mozgás gátolni igyekszik, negatív. A fölrajzolt vonóerőgörbék benn vannak a füzetbe és a jegyzetbe is, megtalálják, azzal most tovább nem foglalkozom. Ellenben a két vezérlő függvény alakulása az érdekes, és az összefüggésük a jármű mozgás jellemzőivel. U1T, hajtásvezérlés. És U2T, fékvezérlés. Hát kérem szépen, ha felrajzolnánk a dolgot itt egy diagramba, egy rövid mozgás folyamatra, fölvehetném az U1-et, U2-t, és akkor a U1 vezérlést, mint ahogy a múltkor felrajzoltuk, az pozitívnak tekintjük, és mostan elképzelve azt, hogy fokozatonként lehet a járművet vezérelni, valami ilyesmi dolog lesz a hajtás vezérléssel, U1T, nem negatívnak értelmezett, amikor nulla a hajtás vezérlés, a múltkori ábránk szerint a vonóerő kifejtés megszűnik. Megyünk tovább, mi a helyzet eközben a másik vezérléssel? A féket pihentetjük, miközben a hajtás működik. Esetleg akkor is pihen, amikor a hajtást lekapcsoltuk. Ez milyen üzemállapot volt? A szabad kifutás üzemállapota. Sem vonóerő kifejtés, sem fékező erő kifejtés nincsen, és akkor itten utána rá kell adni a fékvezérlést, például egy megállító fékezésnek a biztosításához, és így tovább. Hát most itten tulajdonképpen véget ért egy ciklus, ahol a kék függvény fölért a nullához, ott vége van a mozgásnak feltehetően, és egy újabb ciklust indíthatunk, ami valamilyen módon föltornázza magát, gyorsítás után le lehet venni, lezárjuk a vonóerő kifejtést, és így tovább. Ugyanígy a fék itt pihen, és a következő megállításig azután zérus értéket vesz föl, és itt megállunk. Tehát itt lenne két mozgásciklusnak megfelelően a vezérlőfüggvények lefutása. Azt mondhatjuk, hogy az U2T fékvezérlés az meg nem pozitív. Ide írok egy független változót, az időt. Na most ezzel egy függőlegesbe próbáljuk a sebesség alakulását megrajzolni. Ez lesz az a sebességciklus, amit a géptanban, hát idealizált formában láttunk. Itt egy kicsit konkrétabb lesz már a megnyilvánulása. Valami olyasmi lesz, hogy a gyorsítás során sebesség növekszik. Amikor visszavettük a vezérlést, akkor már nem kellett tovább gyorsítani, és a múltkor utaltam rá, hogy ekkor áll fönn az, hogy az erők eredője zérus menetellenállást éppen ellensúlyozza a részleges vonóerőérték, a maximumhoz képest persze, és akkor itt most az történik, hogy magára van hagyva a jármű, elkezd kifutni csak a menetellenállás hatására, és végül is itt aztán egy megállító fékezés. Valamennyi ideig a jármű állna, például megállóhelyi tartózkodási idő, és elindul a következő folyamat, amit ki tudunk itt körülbelül rajzolni, valami ilyesmi. Itt megint valami konstansig megy, hát némiképp idealizálva egy kifutás, és innentől kezdve egy megállító fékezés. Tehát itt lenne a hozzátartozó VT sebességdiagram, amit mi menetábrának neveztünk a járműgéptanban. Na most nincsen akadálya, hogy a térbeli áthelyeződés jellemzőjét, a befutott utat is meghatározzuk. Hát azt nagyon jól tudjuk, hogy milyen kapcsolatban van a befutott út és a sebesség. Sebességábra itt adva van, hát integrálni kell, az integrál függvényét kéne meghatározni. Hát nézzük meg, milyen lenne a befutott út. Itt teszem az S-et, és meghúzom az időtengelyt. Na most ügyesnek kell lenni, hogy ne csináljunk valami nagyon torz diagramot. Kérem szépen, ha rá tekintenek erre az ábrára, akkor a két sebesség függvény alatti terület az úgy nagyjából azonos, igaz? És tudjuk, hogy a határozott integrál az egy területet határoz meg. Hát tulajdonképpen nekünk itt, ha én behúznám ezt a maximális szintet, akkor ide kéne föltornászni a végére magunkat. Itt közben kb. A felénél, hát talán egy picivel nagyobb, itt elért egy bizonyos távolságot a kezdeti zérustól, ugye itt a zérus távolság, itt eléri az első megálló távolságát, megállási pont távolságát, és aztán utána eléri a másodikat. Hát lehet mondani, hogy van itten egy S1-es, van itten egy S2-es. Jó? És akkor mostan a nem negatív függvény területe hogy fog változni, ha én növelem? Hát folyamatosan, monoton, nem csökkenően, sőt növekvően, egészen odáig, amíg itt közben egy szakaszon lineárisan fog nőni. Tehát valami ilyesmit tudok meghúzni, így. Itt a szabad kifutás során kicsit csökken, és aztán megállunk ezen a ponton. Tehát itt van az első ciklushoz tartozó befutott útnövekedés. Gyorsítás az egy közel, hát ugye valami hatványfüggvény szerint, aztán itt látjuk a egyenletes sebességű haladás során lineárisan nő, és aztán a kifutás során valamennyit csökken a sebesség, és végül a fékezéssel megállítjuk, hát körülbelül egy negatív másodfokú parabolához hasonló. És akkor folytatva ezt a dolgot, a következő ciklusra is ezt meg tudom csinálni. Itt lenne, ugye itt van egy kicsit kisebb konstant sebességű haladás, viszonylag hosszú kifutás, ami alatt kicsit változik a sebesség, de nem nagyot, és akkor itt a végén pedig a fékezés megállítja a rendszert. Arra kell figyelnünk, hogy mind a kezdőérintő, mind itt a megálláskor végérintő, újabb ciklus kezdőérintője a vízszintes. Tehát itt lenne a járművünk által teljesített, befutott út diagramja, ami nem egyéb, mint integrál nullától t-ig a sebességfüggvény d-tau. Ha én területszámítással akarnék dolgozni, akkor ezt a dolgot megfelelő lépték alapján, ha itt van egy ter nullától t-ig, akkor azt mondhatnám, hogy egy arányos ter nullától t értékkel. Tovább nem ragozom ezt, ez tiszta géptan, illetve mechanika, ha tetszik egy kis matematika, ellenben amit szeretnék még megmutatni, most már a vezérléseknek a kialakításában milyen faktorok játszanak közre, és egy hatásvázlat ennek a keretébe megnéznénk a járműnek a működés viszonyait. És aztán leegyszerűsítve látjuk, hogy tulajdonképpen három behatás az, ami a befutott út alakulását végül is meghatározza. Tehát mondhatnám azt, hogy a jármű, talán így, a jármű hatásvázlata. És olyan speciális esetet fogok most venni, hogy sík egyenes pályán haladjon ez a jármű. Emelkedési és ívviszonyokkal még nem foglalkozunk, tehát sík egyenes mozgáspálya. Na kérném szépen, ide alá fogom rajzolni, körülbelül egy ilyen dolgot fog itt kitölteni. Tudnék, a kiindulás az abból történhette meg, hogy a járművet azt vezérelni kell. A vezető lesz az, aki a vezérlést kifejti. Itt a vezetőt jellemző kör egy V betűvel. Mit csinál a vezető? Kiadja a két vezérlő függvényt, és pedig kiadja a U1T, és kiadja az U2T vezérléseket. Milyen alapon jut elhatározásra a vezető? Mindjárt látjuk, hogy elég komoly információs nyomás éri őt, bizonyos a jármű mozgására vonatkozó jellemzők érzékelése és figyelembevétele a vezérlés kialakításakor, továbbá bizonyos külső vezérlések. Nézzük ezeket először, ezt fölveszem. Valamilyen módon a külső hatások közül egy C-vel jelölhető és T-től időtől függő vektor jellegű mennyiség fogja befolyásolni. Mi ez? Az, hogy például a közúti forgalomban forgalmi lámpák valamilyen utasítást adnak, hogy mit kell csinálnia, megállni, fékezni, indulhat, tehát egy kontroll C-vel véve ez hat rá. Na mostan kívülről van még itt egy hatás, amit rávezetek, de ennek igazából egy szubjektív forrása van. A vezető által szándékolt elérési időtől történő eltérés. Szoktuk tau-val jelölni, tau-t. Ha nagyon siet, késésben van, akkor egész más vezérlés kialakításokra hajlamos végül, ne legyen belőle baleset zárójelbe. Jön a következő, egy véletlen forgalmi hatás, ami a közlekedési folyamatban, mint külső zavarást nem kerülhető el, erre szoktuk jelölni és csak jelképezni, ugye véletlen, random, ebből jön a nemzetközileg elfogadott jelölése neki, tehát így. Ezek lennének a vezetőre működő hatások, amelyek a járműnek a mozgás állapotát még nem integrálják. Na most jöhet az, hogy az U1 és U2 most már a jármű műszaki felépítésével meghatározott módon vonóerőt és fékezőerőt fog generálni. Tehát vehetek itt két blokkot, és az eredménye legyen ennek az FF fékezőerő az idő függvényébe, ennek pedig az FV vonóerő az idő függvényébe. Most mindjárt észreveszik, hogy a táblán szereplő felső felirás szerint ezek két változósak, tehát valahol rá kell vezetni a jármű sebességét is ezekre a blokkokra. Tehát itt fogjuk egyelőre megtenni, hogy majd itt a sebesség belép ebbe a blokkba, ide írom csak jelzésképp mellé, és ide írhatom, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint a vonóerő kifejtés a sebesség és a vezérlés függvényébe, ez pedig a fékezőerő kifejtés a sebesség és a fékvezérlés függvényébe. Hát kérném szépen, mikor ez megvan, akkor látjuk, hogy a vonóerőt és fékezőerőt azt összegezhetjük, de nagy baj nem történik az összegzéssel, mert látjuk, hogy egyszerre csak az egyik lesz zérustól különböző. A vezérlésük is jól mutatja, hogy valamilyen műszaki hiba esetétől eltekintve ezek egyszerre nem lehetnek zérustól különbözőek. Kialakíthatunk egy összegzést. Összegzés az egy összegző műveleti blogba, úgymond, ami körrel jelenik meg, vehető fel. Mind a kettő pozitívval jön bele, és akkor most kialakíthatjuk itt a summa F, a járműre ható eredőerőt. Jó, az nekünk nagyon is, mert a newtoni mozgás egyenlet szerint ebből meg tudjuk határozni a járműnek a gyorsulását. 1 per m-szer 1 plusz gamma fölírással, hát a tömeget megnöveljük egy 1 plusz gamma tényezővel, ami a forgó tömegek hatását veszi figyelembe. Gondolják csak meg, hogy miközben a járművünk halad, például kerekes jármű, a forgó alkatrészek azok mozgási energiával bírnak, és gyorsítás során kell ezt biztosítani. Hát úgy számolunk, mintha haladó mozgás lenne csak, és akkor megjelenik az az m-szer 1 plusz gamma előző fél évben eredményesen tanulmányozták a redukált tömeg fogalmát, hát ez a m-szer 1 plusz gamma, ez a mérlegelhető tömeg plusz a kerületre redukált tömeg. Megvan az A gyorsulás függvényem, A. Ebből hogy jutok további mozgás jellemzőkhöz? Oly módon, hogy megkapom a V-t egyszeri integrálás után, és ahogy már tárgyaltuk, hát megkapjuk a, ugye itt lefelé egy integrálás az, ami származtatja, fölfelé egy deriválás, d per dt, itt is lefelé integrálás, fölfelé d per dt, hát ezt jól tudjuk. Hát kérném szépen, a következő az, hogy meg lesz akkor a befutott útnak a kimenő függvénye. Itt lenne az st. Hát most az a kérdés, hogy van-e még valami további hatáskapcsolat? Biztos, hogy van. Visszahatunk. Hát már előkészítettük azt, hogy a vonóerő bevezetéshez szükséges a sebességnek a visszacsatolása. Tehát itt egy visszacsatolás ebbe a rendszerbe itt megjelenik. Így hasonlóképpen vissza kell csatolni a fékerőnek az alakulásához, de ott még más is van, mert ebbe a szummátorba nem vettük figyelembe még az itt fellépő menetellenállások hatását. Tehát menetellenállás blokkot is fogok szerepeltetni. F, E, A, mint a V-nek a függvénye. És akkor itt egy visszacsatolást készítünk. Mostan a kérdés csak abban áll, hogy milyen előjellel vegyem fel. Hát kérném szépen, múlt alkalommal rajzoltunk egy másodfokú parabolát. Ha úgy rajzolom, hogy nem negatívnak vettem, akkor mínusszal kéne visszacsatolni. Ha pedig mínusszal veszem, akkor pozitívval. Hát most ide egy mínusz fogok írni, legyünk azzal konzekvensek, amit előző a órán vettünk. Itt lenne az F, E, A, most már a T függvényében. Hiányzik még egy kapcsolat. Itt van. Ezeket, ezt itt elkészítve, tulajdonképpen majdnem a végére értünk. Úgy néz ki, hogy a járműben fontos hatásáramlások megvannak, annak kivételével, hogy a jármű vezetője, akár személy, akár komputerre van bízva, azért figyelembe kell, hogy vegye a mozgás állapotát a járműnknek. Tehát azt jelenti, hogy mind a gyorsulásról, mind a sebességről valamiféle információ kell. Ezeket ugye én szaggatottan rajzolom, mert az ember, mint megbízhatatlan rendszerelem, vagy figyelembe veszi helyesen, vagy nem. Visszavezetem rá, és ez az a bizonyos információ nyomás, amit említettem a óra elején, a gyorsulás állapotát is tudja, valahol érzékeli, hogy most nekiszorította az ülésnek, vagy előre esett, és hasonlóképpen visszacsatolhatom ide egy bizonytalanságra utaló szaggatott vonallal a befutott útnak a kiértékelését, bár hát olyan nagy bizonytalanság ezzel talán nincsen, mégis lehet a helyzet megítélésében. Kérném, összeállt a rendszerünk a rendszer bemenete most már úgy néz ki, hogy ez a három mennyiség meghatározó, egy blokkba foglalhatom az egészet, és akkor ez lenne a jármű hatásvázlata. Ha megnézzük, hogy mit csináltunk, akkor most már kiemelve ezt a rendszert, jármű, akkor mondhatnám, hogy itt van három bemenet, ez a CT, a jelzések, kontrollok rendszere, ez az időeltéréssel kapcsolatos szorítás és a véletlen behatások. Ezek ki fogják alakítani végül is a befutott út időfüggvényét. A jármű, mint rendszer. Na, hát kérem szépen, ennyi a bevezető részünk. Általában bármely járműre véve ezek a dolgok érvényesíthetők. Áttérünk a vasúti járműrendszereknek a vizsgálatára. Tehát itt fogom meghúzni. Vasúti járműrendszerek. Hát kérném először is a vasút, a kötött pályás közlekedés megjelenítője, egyik jellegzetes képviselője. A vasúti pálya járműrendszer. Így. Pálya, járműrendszer. Azt látjuk, hogy ez a két dolog, pálya és jármű, elválaszthatatlan kapcsolatban van. Ha elválnak, akkor már baj van ebből, gondolják csak meg például kisiklás vagy valamilyen baleset. Ezek együtt dolgoznak, műszaki szempontból elválaszthatatlan rendszert alkotnak. Mégis a vizsgálathoz megtehetjük azt, hogy alrendszerekre bontjuk, és a jármű alrendszerrel, pálya alrendszerrel foglalkozunk. Körülbelül ezt lehet itt felrajzolni, hogy egy ilyen blokkdiagramban megragadjuk a dolog lényegét. Itt lenne a pályajármű rendszer, és akkor azt mondom, hogy van a jármű alrendszer, ez feleszkedik el fölül, és itt van a pálya alrendszer. Hát kérném szépen, a két alrendszer az kapcsolatban áll egymással, és a kölcsönhatásnak a megvalósulása az alrendszer határon történik meg, amelyet itt ugye lehetne jelölnünk. Ez tulajdonképpen az alrendszer határ. Ide rámutatok. Alrendszer határ. A sínfej felületek kiterjedt rendszere. Gondolják csak meg, hogy a fényes sínfelület tulajdonképpen hát térbe kiterjedt, ha akarom, az egész ország, egész kontinens vonatkozásában elképzelhető ez, hogy hálózzák be a földet ezek a fényes sínszál felületek. Ezek adják meg a lehetőségét rajta a vasúti jármű gördüléssel való tovamozgásának. Hát kérném, a legfontosabb dolgok egyike, tehát itt a kerék és a sín kapcsolata az alrendszer határon valósul meg. A legfontosabb dolgok egyike a kerék-sín kapcsolat. Ezzel fogunk foglalkozni, mégpedig gördülő kapcsolat. Gördülő kapcsolat, fogjuk látni ennek a finomságait. Na hát így látható az a dolog, hogy az alrendszer határon végbe menő folyamat, hát ott dől el minden. Gondolják csak meg, milyen kicsi felület részecskék azok, ahol a kerék acélsinnel találkozik, egy babszemnyi nagyságúnak lehet mondani, így szemléletesen. Egy négy tengelyes vasúti személykocsinál 8 babszem nagyságú felületen történik minden kölcsönhatás. Függőleges erő, függőleges mozgás, viszonyok közben történő átadása, hosszirányú, vonó és fékező erő kifejtés, azután még a jármű tengelyre merőleges keresztirányú erők, sőt még a fúró mozgás, tehát egy rendkívüli módon igénybe vett felületről van szó, itt dől el minden. Na, ezt majd látjuk a későbbiekben. Egy lépéssel tovább. Nézzük meg, hogy hogy néz ki egy vasúti jármű. Egy oldalnézet. Annak bemutatására hogy egy lengés képes dinamikai, tehát erőtani rendszerről van szó, amelyik persze hát sok minden más tulajdonsággal bír, azt látjuk majd. Hát kérném szépen, egy oldalnézet az úgy vehetne itten valami megjelenést magának, hogy fölvenném a sínt itt gondolatba. Ez lenne itt a sín. És akkor mindjárt meg lehet állapítani azt, hogy a pálya, mint vasúti pálya, az nem egy merev valami, hanem rugalmas, és ennek megfelelően mozgásképes a sín, mint gerenda. Hát valami ilyesmit lehetne rajzolni, hogy itt vannak a keresztaljak, a normál folyópályát mutatom, persze az jegyzetbe találnak majd a városi vasutak kialakítására jellemző pálya megoldást is, ott meg fogják ezt ismerni, meg más tárgy keretében is tanulmányozzák. Majd a dolog lényege az, hogy ha én itt fölvennék egy alapsíkot, a pálya önmagában véve rugalmas gerenda, már önmagában rugalmas, és itt pedig valamilyen rugalmasságot föl kell tételezni, mert a sín alatt van a sínszék, vagy a sín leerősítés, az alatt, ha megnézik, például a Szentendrei vonalnál szépen látszik, hogy oda alá van téve egy gumilemez. Annak megfelelő rugalmassága van, amikor egy 30-40 tonnás jármű elhalad fölötte. Tehát ez itten a sínlekötés rugalmassága, és ugye nem gondolnánk olyan nagyon szemléletesen megragadva, de a ballasztnak, ennek az uzvotkő ágyazatnak határozott rugalmassága van, és azon kívül még más jó tulajdonsága is, nevezetesen hajlamos a vizet elvezetni oldalt, és nem fog fölázni a pálya, hogyha ez rendesen karba van tartva, tegyük hozzá persze. Tehát tulajdonképpen a vasúti pálya már így egy lengésképes rendszer. Miért? Aki géptanba hozzám járt, nagyon jól emlékszik, hogy súlykoltam, hangsúlyoztam, hogy kell legyen két energiatároló a lengőrendszerben. Rugalmas energiatárolása, valamilyen rugó vagy rugók, és kinetikus energiatárolására tömegek. Hát itt vannak tömegek, a keresztaljak, és itt van a sín maga is egy tömeg, tehát az rugalmasságot is képvisel persze. Úgyhogy így néz neki egy darab pálya mérnöki szempontból felfogva. Most még a dinamikára nem megyünk, majd megyünk felsőbb évfolyamba, de állítsunk rá egy járművet erre, ami körülbelül azt jelenteni, hogy itt lesz, és akkor itt lesz. Ráállítottam a kerekeket, mindjárt kibontjuk, hogy milyen is ez az alkatrész. Hát kérném szépen, valahogy a járműnek a tengelyét csapágyazni kellett, itt vannak a csapágytokok, és meglátjuk azt, hogy természetszerűen valamilyen rugózott kapcsolattal kell elérni azt a pontot, azt a szerkezeti pontot, amelyről az erőátadás, a súlyerő átadása megtörténik. Hát itt lesz tulajdonképpen a forgóvász kerete. Egy kis kocsi eddig, ugye úgy néz ki, mintha két kis, két tengelyes járművet ráhelyeztünk volna. Hát annyit azért meg kell említeni, hogy biztos valamilyen módon ki kell kötni Hosszirányba, akár vonóerő, akár fékező erő bevezetése céljából a kerékpárokat hozzá kell kötni az alvászkerethez, ezek a kis piros szerkezetek mutatják, ugyanígy itt is. A szerkezeti megoldást látjuk későbbi előadáson. Akkor most tulajdonképpen ezek mozgásképesek lennének, akkor is, ha itt fönt megragadom és tolni akarom, vagy akár nyomatékot adok rá a forgó alkatrészekre, jelesen a itt látható kerékpárokra, sík modellben látjuk, ugye egy ábrázolásban, akkor elkezd gördüléssel mozogni. Na hát, következőt lehet csinálni, erre ismét csak rugózottan, és figyeljünk fel, hogy egy második rugózási lépcső jelent meg most a járművön belül, úgy is hívjuk, hogy szekunder rugózás, megjelenik a járműszekrény ráhelyezése, illetve az azt közvetlenül alátámasztó. Így, itt a járműszekrény szépen megvan. Kérem szépen a rugó hosszirányú erőt átvinni talán abban a mértékben nem tud, bár nem lehetetlen. Minden esetre célszerű itt egy rugalmas kapcsolattal hosszirányba összekötni, akkor a dolog működőképesnek látszana, rugalmas, így. Hát tessék nézni, a jármű összetett dinamikai rendszer, lengésképes, amiben ezt, ha ránehezednénk erre gondolatban, mitől elengedjük, lengő mozgást végez minden tömege. A pályán, a keresztaljak, a sín, a kerékpárok, és akkor még tegyük hozzá, hogy itt van, figyeljünk erre föl, még egy kőkemény rugó, itt a kerék és a sín kapcsolata, most csak itt kiemelem, ez a hercféle érintkezés, úgy is hívjuk, hogy kontaktrugó vagy hercféle rugó, az szintén mozgásállapot függő erőket ad. Tehát kérném szépen, így néz neki. A jegyzetben látják, a dolog a rendben lenne. Hát kérném szépen, átmegyek egy picikét a pálya alrendszernek a tárgyalására, ugye, hogy itt milyen megnevezések vannak, azért itt a forgóvászkeret. Primer rugózás. Keresztalj. Ballaszt. Rugalmasság. Itt van a sín alátét. Mit mutassak még? Itt van a szekunder hordrugó. Primer rugó. Kérném szépen, minden rugóval párhuzamosan természetszerűen valamilyen csillapítás is dolgozik, oda építve, beépített csillapítókkal, abból a célból, hogy ne az idő végtelenségig mozogjon, energia elvonással a mozgás folyamatot időben lehatároljuk, illetve hát a frekvencia viszonyait is befolyásoljuk. Jó, kérném szépen, pálya alrendszer jöhetne. Hogyan dolgozik ez? Pálya alrendszer. Hát nagyobb részt a jegyzetben fognak találni róla, én néhány dolgot mondok. Rámennek a vasúti járművek tanszék honlapjára, ott lesznek az oktatott tárgyak, ráklikkelnek a járműrendszerekre, és már megtalálták többen a jegyzetet. Ott van szépen, lehet, én előttem is nyitva van, tehát ottan sok minden van ábrákkal részletesen kifejtve. Amit beszeretnék mutatni itt még röviden, egy a pálya keresztmetszet, hogy néz ki. Ebből a szempontból érdekes lesz számunkra a nyomtáv megragadása, mi az a nyomtáv, hol mérjük. Aztán meg kell néznünk a sínlekötést, meg kell néznünk a ballaszt elhelyezkedését. Így, aztán megnézzük a vasúti alépítményt. Ez ugye a elvégzendő földmunka eredményét fogja adni, töltést, bevágást, hogyan alakul. Töltés, bevágás. Így. Hát ezeket kell néznünk minden esetre, ha a vasúti pályával foglalkozni kezdünk. Első dolog az, hogy a sínnel, amelyiket most itt megrajzolok, nézzék meg, hogy milyen szép. Akarattal rajzoltam egy bizonyos, igaz, nem függőleges szimmetria tengelyel, mert a sínnek van egy dőlése, és karakterisztikusan mutatjuk, mert ez majd kúpos vagy más profilos felülettel fog együttműködni. Itt van valahol a másik sínszál. A méretét próbálom tartani. Így. Kérném szépen, itt a két sín. Na most ezeket valahogy alá kell támasztani, alátámasztás megtörténik. Megfelelő szerkezeti rész, ez már a sínszéknek az egyik alkatrésze, legjobban megfigyelni, mint mondtam, Szentendrei Hévet javaslom. Ez a jellegzetes geofelépítmény. Hát kérném szépen, itt látjuk a dolgot. Bele kell tenni egy megfelelően vezetett acél alkatrészbe, és aztán akkor szépen a keresztaljhoz lehet kötni. Keresztalj itt jön. Hagyományosan fából készül. Így. Fának a jelölése műszaki rajzokba, amennyiben ilyen hosszirányban fűrészelt valamit. Keresztalj, és lekötjük csavarral, itt szokott megjelenni jellegzetes síncsavar, gallérja van neki, és négy lapja, mint amilyen a gázcsapon otthon, hogyha megnézik, le lehet csavarozni ide. Szépen. Be lehet csavarozni, a pályamester végig is szokott menni a pályán, és ellenőrzi, hogy nincs-e lazulás. Így. Hát ezzel lekötöttem, az a baj, hogy a sín ki tud még borulni. Na, hogy ne tudjon kiborulni, annak az érdekében ide kell tenni egy alkalmas kis sámlit. Ezt a jegyzetből meg fogják nézni, hogy hogyan működik. Most részletezni nincs időm. A dolog lényege az, hogy ha ezt ide ráteszem, akkor még nem érezzük, hogy mitől szorítanánk le egyáltalán a sínt. Hát ennek van egy húsvastagsága persze azért, úgyhogy azt rajzoljuk itt meg. És akkor, ha erre a keresztmetszetre én lefelé ható erőt tudnék kifejteni, akkor azzal leszoríthatnám. Valóban leszoríthatjuk. És látnák itt, hogyha oldalról megnézik, megjelenne itt a anyacsavar, egy csavar fejjel, amelynek a feje itt belül van elhelyezve. Alátéttel, orvosrugós alátéttel, anya, műszaki ábrázolásból már vették, talán fogják venni. Itt van leszorítva. Tehát ehhez a kékkel jelölt alátét lemezhez fogom le ezekkel a leszorító sámlikkal a sín talpat. Így. Csak nagyon gyorsan vázolom, elnézést kérek, nem lesz olyan szép. Jó? Így. Na most figyeljünk föl még egy dologra, hogy el lehet helyezni azt a mondott rugalmasságot. Hova? Itt helyezhetjük el, egy más szint veszek, hogy látszódjon. Vagy itt helyezzük el alatta egy gumibetétet végig. Az is előfordul, hogy itt a sintelp alatt közvetlenül helyezünk el rugalmas gumibetétet. Na most, ha az ember elképzelné, hogy hogy működik ez a sámli, akkor azért nagy baj nincsen, mert valami ilyesmit, igaz, azt azért el lehet képzelni. Itt lett volna a sámling, itt van neki egy furata. Jó, ebben be tudok helyezni egy csavart, amit itt lilával rajzoltam. Itt lenne a csavar. Most a csavarnak a feje az érdekes, alakos feje van neki, ilyen. Itt egy lap van, itt van rajta a menet. Ezt hova tudom tenni? Ennek a kékkel rajzolt sínalátétnek olyan kivágása van, hoppá! Ilyen kivágása van, ha megnézik. Borda. Ezt látnák itt. Lenne neki a kivágása. Ilyesmi lenne. Na, el tudjuk képzelni, fogom ezt a csavart, ide beteszem oldalról, akkor már fölfelé elhúzni nem lehet. Beteszem a sint rá a sámlit, sámlira alátétet, alátétre mit teszek rá? Anyát. Tehát így dolgozom a sín lekötésével, úgy hívják, hogy geo lekötés. Fogják látni a jegyzetbe. Tehát ad rugalmasságot, akár két helyen is, és hozzá köti a keresztajhoz. Na kérném szépen, akkor mindjárt megkezdjük a szünetet, azután, hogyha még azt meggondoljuk, hogy ide a ballaszt elhelyezkedik valahogyan, és akkor körülbelül itt van a pályának a... Erre jön a ballaszt ágy. A jegyzetben megnézik ballaszt, zuzott kő. Na most, amit még szeretnék mutatni, az, hogy itt mérem a nyomtávat. Ezt el lehet nevezni valamilyen betűvel. Az jegyzetben van, mindegy tulajdonképpen. T-vel jelöltük itt a jegyzetbe, T. Hol mérem? A sín felső érintője alatt 14 mm-rel. Felső érintő alatt 14 mm-rel. Ez tehát így a vasúti pálya. A többi vonatkozásban itt látják a jegyzetben, hogy milyen szerkezettel lehet ezt megvalósítani. Fotók szerepelnek, részekben nem megyek. Na kérném szépen, akkor ha elhelyezkedtünk, akkor néhány szót még a vasúti pálya kérdéskörével kapcsolatban, pár pici vázlattal, és a jegyzetre utalva, illetve a jegyzetből feladva ezt a kérdéskör részletesebb kifejtését tekintve, akkor áttérünk a jármű alrendszerre majd. Na hát, annyit rögzítsünk, hogy a vasúti pálya alépítmény és felépítmény részekből áll. Ez a földmunkával van kialakítva, utaltam rá az előző óra részben, és a felépítmény a másik, amelyik hát akkor a földmunkára épül, jön a ballaszt, keresztaj, sínlekötés szerkezetei, amint láttuk egy kicsit itt a georendszert, sínlekötés, és végül a sínek. Csak így. Ezek együttese adja a felépítményt. Na most próbáljuk meg, hogyan jönnek ezek össze kis ábrába, és pedig két jellegzetes dolgot. Egy, a töltésre épített pálya. Hát akkor az eredeti terepszintet az ember meg tudja rajzolni, amíg még a vasútvonal nem épült meg. Itt lenne a terepszint. Akkor, ha erre vasúti pályát kellett építeni, a következő a helyzet. A felépítménnyel kezdem, és csak vázlatosan. Itt vannak a sínek persze megfelelően lekötve. És akkor a ballasztba ágyazva itt megjelenne a földmunkának a koronaszintje, és bizonyos töltés rézsűvel, ami földet ide kellett hozni, kialakítottuk a alátámasztást. Ez tehát a töltés kérném szépen, van két jellegzetes pontja, L1, L2, úgy hívjuk ezeket a rézsűnek a tereppel való meccés pontjai, lábpontok. Hóha! A lábpontok egymás utánja a pálya hossza mentén lábvonalat alkot, hát ugye a töltés kialakításánál az egy jól meghatározott térgörbe. Itt van szépen a ballaszt, itt egy 1%-os lejtés van, milyen célból? Abból, hogy a vizet, amit az uzott kőágyazat mint egy átenged, a vízi oldalt el tud áramlani, és szépen itt lefolyik. Így kapjuk a töltésre épített pályát, és akkor lehet nézni a bevágásba épített pályát. Épített pálya. Akkor itt is megvan valahol az eredeti terepszint. Csak most a pályaszint valahol itt fog megjelenni. Egyébként a pályaszintje itt van a sínre illeszthető, érintő pályaszint. Így. Itt a pályaszint és a bevágásnak a kialakítását is mutatom. Tehát a következő lesz. Valahol itt lenne elhelyezve a méretében körülbelül azonos keresztalj. Itt van rajta a sín, kis döléssel, ezt majd fogom magyarázni mindjárt a jármű alrendszer tekintve. Itt van a zuzott kő ágyazat kialakítva. Na most a bevágásba, azon kívül, hogy a zuzott kőágyazat ráépítjük, biztosítani kell egy vízzel vezető árkot, és akkor innen jön azután a rézsűsík, mondjuk így. Megjelenik két pont, ahol a rézsűsík egy K1-es és egy K2-es pontban metszi, itt van tulajdonképpen a pályaközépvonal, pályaszint, és hát a bevágásból ezt a földmennyiséget építés során el kellett távolítani. K1, K2 neve körömpontok. A körömpontok egymás utánja, ahogy a pálya mentén megyünk, adja a körömvonalat. Itt pedig lehet mondani, hogy ezekből lesz lábvonal. Na, egy dolgot még azért említsünk meg. Itt van a vízszintes, és itt van hozzá képest egy alfaszög. A rézsű hajlásszöge. Itt a rézsű hajlásszöge. Milyen értéket gondolnak? Hát ez egy elég kis hajlású, a szabványos rézsű megadás úgy történik, hogy a róval jelöljük a rézsű értékét, kotangens alfa, és akkor azt mondom, hogy 6/4 ez a szabványos érték, tehát 6-ot megyek vízszintesen, és 4-et függőlegesen, mint kotangens. Hát ugye a 45 fokosnál laposabb a megépített pálya. Kérem szépen, egész meredekre nem lehet építeni, mert a földmunka nem lesz állékony, egyszerűen a stabilitása nincsen meg. Szélesedően kell építeni az erő biztos átadása érdekében. 6/4-es rézsű, ezt érdemes megjegyezni, kérdezzük majd a zárt helyén is. Speciális felépítmények. Betontálcás. Ennek a változatait látjuk a városi vasutaknál is megjelenni. Esetleg hozgerendás, alátámasztás, főképpen városi vasutaknál rendkezik. Ez mind nagysebességű, mind városi vasutaknál jelentkezik. Nagysebességű vasutak, városi vasutak. Főképp ez is városi vasutaknál. A jegyzetből nézzék szépen meg, milyen a Phoenix sínnek a beépítése. Ezt jól ismerik, ezt a formát, mert kívülről látszik, igaz, ez a keresztmetszet. A mélyebb része nem látszik, hogy ennek van ugyanúgy egy szép talpa. Ezen fut a kerék, hogy aztán hogy lehet ezt itten még az utcakövezettel elintézni, az egy további kérdés, meg hogy hogyan lehet fönntartani a távolságot a két sín között. Erre nézve a jegyzetet nézzék meg. Ez a Phoenix sín, illetve amit itt látnak a hídon, az meg egy olyasmi, hogy a nyomcsatorna, ennyit látnak föntről, ezt látjuk csak, ezeket a részeket, igaz? Itt úgy tűnik, hogy van egy gumihurka besajtolva, itt is, és ezt tartja alatt a gumi alátétlemez. Ha gumit veszek, így néz ki, és ebbe valahogy ez a beton. Betont hogy jelöljük? Így szoktuk jelölni, ilyen kis körök a... És itt pedig ez egy keresztmetszet. Ez is egy keresztmetszet. Phoenix profil. STB. Jegyzetből fogják látni, én ezzel most nem foglalkozom. Áttérünk a járműalrendszer vizsgálatára. Hát kérném szépen, a jármű mozgása alapvetően a pályán a kerekek, illetve kerékpárok gördülő mozgásával valósul meg. Két kerék közös tengelyen. Tengelyre erősítve, akkor eljutunk a vasúti kerékpár fogalmához. Ez egy kerékpár. Ez a leghagyományosabb. Egyelőre ezzel foglalkozunk. Kerékpár. Kérem szépen, azt jelenti, hogy ha most nézem, hogy mi a lényege ennek, olyasmi, hogy itt az egyik kerék, ezt tovább tud gördülni, és haladó mozgást tud végezni. Egyik és a másik. Hát itt veszem föl. Ezt persze itt nem látjuk, és a húsvastagsággal most nem foglalkozom, hogy van neki futófelülete, most mindjárt ki fogom bontani részletesen, most csak a dolog kinematikáját érzékeltetve, ugye, hogy ezek szépen együtt tudnak gördülni, itt van neki szögsebessége, és van haladási sebessége, össze vannak kötve, tehát ezzel párhuzamosan szépen a pályán tovább gördül a kerékpár. Na most, ha vennék egy síkot, amellyel elmetszem ezt a kerékpárt, ide ráállítok egy síkot, az a műszaki ábrázolásnak a egyik alkalmazása lenne. Ide ráállítok egy síkot, függőleges vetítősík, igaz? Egy S-síkot, és elmetszem ezt a szerkezetet. Mit kapok? Megkapom a keréknek a szerkezeti felépítését, egy metszetét. A kerékpár metszete. Milyen alkatrészekből áll egy hagyományos kerékpár? Hát van neki tengelye, magában a kerékpárban középen helyezkedik el, központi szerepet játszik, biztosítja a megfelelő gördülési távolságot, illetve a nyomtáv betartását. Tehát lesz a tengely, akkor kell a kerékváz, aztán kellenek az abroncsok, és a biztosító gyűrűk. Hát nézzük meg, hogy néz az ki. Itt lesz a kerékpár tengelye. Na most kérném szépen, akkor egy kicsit megerőltetjük magunkat, hogy lerajzoljuk ezt. Eddig nem nehéz, egy kis tégla. Mindenki lerajzolja szépen. Ettől mondjuk egy 1, 2, 3, mondjuk 3,5 távolságra veszek föl egy ugyanilyet. Így. Ez lesz a kerékagy ülése, a két ilyen középső rész, itt helyezkednek majd el. És összekötöm őket a tengelynek megfelelő vonallal, tengelytörzset kaptam, úgy hívják. Tengelytörzs. Egy jó vaskos tengely, milyen átmérő lehet? Hát kérdém, 150 mm, 200, esetleg 250, tehát egy elég jelentékeny tengely. Ugye a kocsinál 150, annál esetleg kicsit kisebb régieknél, nagy teljesítmény mozdonynál 250. Így fölmehet. Na most itt egy lépcsőzés megvalósul, egy portárcsa ülés szokott lenni, és aztán jön a tengelycsap, amelyre a csapágyat felhúzzuk. Tehát egy ilyen lépcsőzött kialakítás, szép lekerekített átmenettel, feszültséggyűjtő hatást szeretnénk csökkenteni, kiküszöbölni nem is tudom. Ez lenne a vasúti tengely. Hát kérem szépen, a távolság így 1,5 méter. Még hozzáveszek 30-30 centimétert, 2 méternél nagyobb hosszú ez a tengely. Tehát egy jó figyelemre méltó, tekintélyes alkatrész. Jön rá a kerékváz, tehát a tengely megvan. Tengely megvan. Kerékváz. Hát a kerekek általában zsugorkötéssel vannak felszerelve, úgyhogy ha ilyet rajzolnak, itt 4 darabot, akkor a kerékagyak, azok szépen egyformák lesznek, igyekezzenek szépen a szimmetricitást megtartani, egyformát rajzolni. Így. Ezek a kerék agyak. Na most valahol meg tudunk húzni egy vonalat, és az segíti a rajzunknak a kialakítását. Én nálam egy arasz lesz, így. Nagyon vékonyan húzom meg, mert idáig fog a kerékváz haladni. Mégpedig oly módon, hogy ha itt vennék egy nagyon vékony középvonalat, tehát figyeljék meg, hogy egy rajznál nem össze-vissza rajzolunk, és akkor lesz belőle egy nagy káosz, hanem próbáljuk előre megnézni, hogy mi lesz itt. Ide húzhatunk a középvonalra körülbelül, hát egy annak a felét, kétharmadát kitevő távolságot. Ez egy henger felület lesz, még nem a sín felületen fut, ez a kerékváznak a külső hengeres átmérőjét adja. A két indító alakzat közé tudjuk megrajzolni a kerékvázat. Na most a következő a kerékváz megrajzolása. Egy kis trapézszerűt indítunk itt mindegyiknél. Így. Módszeresen dolgozunk, és a végén kijön a helyes eredmény. Kezd alakulni, ugye? Mint egy rejtvény, de valami mégis kijön belőle. Na most össze kéne kötni a külső, ugye koszorú részt ezzel a belsővel, az úgy szokott lenni, hogy kicsit itt bejövünk mindegyiknél, aztán majd egy lekerekítést mutatok, itt egy kicsit ferdén jövünk mindegyiknél. Nézzék csak, hogy alakul, és mindjárt össze fog találkozni valahogy. De felfigyelünk rá, hogy nem radiálisan egy lapos tárcsával kötjük össze, ami triviális lenne, hanem több okból, technológiai és rugalmassági szempontból is egy alakos összekötés lesz. Indítunk egy kis vonalat mindegyiknél. Ugye látják, jönnek össze szépen a dolgok. Alakul. Alakul a dolog. Már majdnem összeért, és akkor az összeérés a következő képen. Egy kis íves alakzat jön ide, így. Annyira nem éles, ahogy itt sikeredett, kicsit legömbölyítem, így, és kifelé, így. Tehát itt már akkor gyerekjáték megrajzolni rendesen, hogyha előkészítettük. Ha nem készítettük elő, akkor hogy jön ez ki? Így. Ez metszetben látszik, tehát sraffozandó. Így. Kész is. Kérném szépen, előttem áll egy vasúti kerékpár belseje. Nincs rajta az abroncs, és pedig most azért nincs rajta, mert az abroncsot azt külön tesszük rá, tudnélik, az kopik. Ha az elkopott, utána el lehet dobni. Le lehet venni, és egy újat rátenni. Ez az úgynevezett abroncsos kerék. Vannak most már azonban olyan kerékpárok is, ahol az abroncs az elesik, és egybe készítik, úgy hívják monoblokk kialakítás. Megyek rá tovább. Na most tessék figyelni akkor, mert most jön az abroncs, tehát megvan a kerékváz. Kerékvázak megvannak. Abroncs. Az abroncs az következő kép jön rá. Így. Nézzék csak, hogy egy ilyen fecskefarok-szerű illesztés keletkezik. Fokozatosan készítjük ezt is. Így. Abroncs rajta van. Na most akkor kicsit beljebb itt fogjuk megrajzolni egy nagyon vékony vonallal. Következőt látjuk, idáig kijön. Ráhúztam az abroncsot kívülről, fölmelegítettem, rá tudom tenni, lehűl, rázsugorodik. Ugyanígy a másiknál. Itt egy horony keletkezik persze benne, ez a biztosító gyűrűnek lesz majd a befogadására alkalmas. Itt van. A következő talán kicsit nagynak vettem. Így. Tessék csak nézni, előállt nekem most már. Ez metszetben látszik. Fölépítettük ezt az abroncsos kereket, és mindjárt rászereltük melegen, rá lehetett nyomni. A fecskefarok rész fölütközik egyik oldalról alakzáró kötéssel, axiálisan tartja. Na most a zsugor egyébként önmagában megtartja ezt általában, de ha valamilyen oknál fogva mégiscsak oldódni akarna, kimond gyorsan egy tényezőt, ami miatt oldódni akarhat ez a melegen készített zsugorkötés. Tuskós fék működik rá, igaz? És az ottan egy jó nagy hőáramot vezet be, esetleg beakad a fék, és nem akar oldani. Oly módon fölmelegszik, hogy eléri azt a zsugor mértéket, és elkezd axiálisan lötyögni rajta az abroncs. Hát ezt egy alakzáró gyűrű, itten behengerelve, beteszik a gyűrűt, és utána körbehengerlik. Tehát ugye ez körbefut persze, itt látszana szépen a kontúrja neki, csak most nem akarom cifrázni ezzel. Itt a körbefutó gyűrű, biztosító gyűrű. Az abroncsokat közben rátettük, és rátettük a biztosító gyűrűket is. Hát kérem szépen, biztosító gyűrűk, úgy hívják, hogy Glück kurránt gyűrű. Biztosító gyűrű. A többi magáért beszél, ez itten a csap, portárcsaülés, és ez maga az agyülés. Itt maga a kerék agy. Abroncs. Glükkurán gyűrű, látjuk. Meg tengelytörzs, középső rész. Kérném szépen, itt egy kicsi hely van rá, látják, hogy ez egy bizonyos kúposságot mutat. Itt már értelmezhető a síndőlés, amit én rajzoltam. A sínfej bizonyos döléssel kell, hogy kapcsolódjon, mert a futófelületet kúposnak alakítjuk. Na, mi a csodának? Hát akkor csináljuk hengeresre, és akkor nem kell dönteni. Van ennek a kúpos futófelületnek egy fontos szabályozó szerepe, nevezetesen a kúpos futófelületi kerékpár mindig a pálya középpontján igyekszik elhelyezkedni. Fogom majd rajzolni, hogy hogyan s miért. Egy beépített, visszatérítő erőt jelent ez a kúposság. Na most kérném szépen, mehetek egy lépéssel tovább, hogy mi ez a kerékpár. A kerékpár mint dinamikai rendszer. Torziós lengőrendszer. Hogy kell ezt érteni? Két nagy tömeg van ráerősítve egy rugalmas tengelyre. Ha ezt így felhúznám gondolatba, elengedném, érzik, hogy egy torziós lengés indulna meg. Tehát a következőt vehetem. Van két tárcsa, össze van kötve egy rugalmas tengellyel, és meg kéne nézni, mi történik. Tehetetlenségi nyomatéka, teta 1, teta 2. Általában egyformák. Van egy ST torziós merevség. A két tárcsa összekötését biztosító tengely merevsége. Legyen itt egy φ 1 szögelfordulás, φ 2 szögelfordulás. Hogy kell ezt elképzelni? Úgy, hogy itt volt nekem a teta 2, teta 1, és akkor ez mondjuk elfordult itten φ 2-vel, ez pedig elmozdult mondjuk ebbe az irányba φ 1-jel. Akkor ez egy torziós lengést fog végezni. Írjuk fel a mozgás egyenleteket. Két mozgás egyenlet lesz, mind a két tárcsára egy-egy. Mit kell alkalmazni? Na, akkor az általános járműgéptan az jó ilyenkor, hogy a eredő nyomatékot megszorzom a tehetetlenségi nyomaték és a szöggyorsulás szorzatával. Az úgy néz neki, hogy teta egyszer, fi egy kettő pont, ugye a szögelfordulás második deriváltja a szöggyorsulás, tetászor epsilon géptamba, ami meg egyenlő lesz a következővel. Hát a nyomaték, ami itt most működik, a két tárcsa szögelfordulás különbségével van kapcsolatban, tehát S torziószor fi 2 mínusz fi 1 írható. A másiknak a mozgás egyenlete hogy szól? A ő tehetetlenségi nyomatékát meg kell szorozni az ő szöggyorsulásával, viszont a fellépő nyomaték, mint rugalmas visszatérítő nyomaték, az előző tárcsára hatónak pont az ellentetje. Tehát ellentetten egyenlőek. Mínusz ST-szer fi 2 mínusz fi 1. Ez a két egyenlet munkál itt. Meg lehetne határozni a saját rezgés körfrekvenciáját. Explicitté tesszük. Fi 1 2 pont egyenlő 1 per teta 1-szer fi 2 mínusz fi 1. A fi 1 és fi 2 időbeli változását keressük majd. Milyen az a függvény, amelyik ezt leírja? Fi 2 2 pont viszont mínusz 1 per teta 2-ször ST-szer fi 2 mínusz fi 1. Hát próbáljunk meg úgy gondolkozni, hogy egy ismeretlen függvényt vezetek be, legyen talán egy nagy fi definíció szerint a fi 2 mínusz fi 1 különbség. Tehát a relatív szögelfordulást fogom most ismeretlennek tekinteni, az pont jó. Annak a változása mutatja a lengés lefolyását, annak a körfrekvenciája pont jó lenne. Akkor kivonom a másodikból az elsőt, fi 2 pont mínusz fi 1 2 pont, egyenlő, mínusz 1 per teta 2 ST-szer, mit csinálhatok ide? Így csinálhatom. Mínusz 1 per teta 1-szer. Így. Itt felismerem azt, hogy ez nem más, mint a nagy fi-nek a második deriváltja. Ez pedig a nagy fi. Itt meg lehetne csinálni azt, hogy közös nevezőre hoznám. Mínusz ST-szer. Mi a csuda legyen? Teta 1-szer teta 2, és akkor ide meg jönne teta 1 plusz teta 2, igaz? Ezt kaptam. Fi 2 pont plusz ST-szer teta 1 plusz teta 2 per teta 1-szer teta 2 fi egyenlő 0, azonosan egyenlő 0 minden tére. Na hát felkiáltanak a jó általános járműgéptanosok, mert látják, hogy ez egy harmonikus lengő mozgás. Ez a alfa négyzet saját körfrekvencia, tehát ugye harmonikus lengő mozgás. Az a saját mozgása, meg gerjesztem egy kis elmozdulással, elengedem, harmonikus lengő mozgást végez, persze csillapodni fog a tengelyben lévő anyagi csillapítás miatt. Saját körfrekvencia alfa egyenlő négyzetgyök, erre a két tömegű rendszerre próbáljuk kiszámolni. Mi lesz belőle? ST-szer teta 1 plusz teta 2 per teta 1-szer teta 2. radián per szekundum. F egyenlő alfa per 2 pi. Megkapnánk a saját rezgés frekvenciáját. Saját frekvencia. Ezt a számolást, ha végig csinálják, körülbelül olyan 70-80 hercet kapnak, mint saját rezgést. Jó, nézzük tovább a dolgot, mit kell megnéznünk. Hogyan megy az erőátadás most már a tengelyre? A kerékpár tengelyére. Hogy valósul meg itt? Ráakaszkodunk két oldalt, vagy hagyjuk ottan surlódni a tenyerünket? Nem. Valami csapágy kell, és azon keresztül már rá lehetne nehézkedni, igaz? Tehát csapágyon keresztül, csapágyazáson át. Kérem szépen, ha itt van nekem most csak nagyon sematikusan fölvéve a kerékpárom vonalas ábrával, itt van neki a kupos futófelülete, másik, így, és ide rajzolom. Most közben még visszatérek egy dologra, mert most eszembe jutott, hogy nem mondtam. Kérem szépen, ezt azért írjuk rá, hogy itt van a nyomkarima. Nyomkarima, amelyiknek mi a funkciója? Biztonsági funkciója van neki. Egyes kissugarú pályaíveken hozzá is ér a sínfejhez, és akkor visító hangot hallunk, egy városi villamosnak a kisíveinél lehet látni. Bár nem az a jellemző, hogy a villamosra jellemző rövid tengelytávú forgóvázaknál ez nagyon mértékadó. A nagy tengelytávú kocsiknál adódik probléma az ívben haladáskor, kisívben haladáskor. És hát tulajdonképpen egy bizonyos biztonsági szerkezet a kisiklás ellen majd fogunk róla beszélni. Na minden esetre itt van, és figyeljük meg, hogy ide valahogy rá kell tennünk olyan szerkezetet, amelyiket hozzákapcsolhatunk a jármű felépítményhez, majd itten rugózottan fog jönni az erő rá, amelyik áll, nem mozog. Rugón keresztül tudunk ráadni majd erőhatást, így. Miközben a sín fölveszi szépen a terhelést, így. Ez tulajdonképpen a csapágyazás. Csapágyazásból kétfajta van, jegyzetre fogok utalni. De kis magyarázatot adok. Siklócsapágyak. És gördülőcsapágyak. Alkalmazásával, úgy így vázlatosan nyugodtan maradhat. Hát kérném szépen. Nézzük azt, hogy milyen a siklócsapágy. Ad egy, ez lesz a kettes. Következőt tudom megrajzolni. Hát itt lenne a tengelynek a vége, itt a csap. Ezzel már találkoztunk itt az előbb, igaz? Itt vagyunk. Vagy ez, vagy ez. Na most akkor meg kell támasztani, és jellegzetes az, hogy fölülről jön rá a terhelés. Csapágy csésze, amelyik fehér fémből van kiöntve, és egy megfelelő acélból készült csapágytesthez kapcsolódik. Szépen csúszó surlódás jelenlétében kapcsolatba kerül a tengelycsappal. Most figyeljük meg, hogy itt a végét azonban valamilyen módon egy ilyen kis karimával lezárjuk, hogy axiális irányban is behatárolt legyen a mozgás. Ezt úgy hívjuk, hogy csaprózsa. Az régi járműveknél rá volt kovácsolva eleve a tengely végére, újabban pedig egy tárcsát rácsavarozunk három csavarral és biztosító lemezzel ilyen irányba. Rendben. Na most kérném szépen, mikor ez megvan, akkor ezt be kell tenni egy megfelelő csapágyházba, és hozzá kell juttatni olajozást. Tehát a dolog úgy nézhet ki, hogy itt valamilyen módon egy háznak jelen kell lennie. Ezt a házat, ezt föl kell tudni itt szerelni. Le kell tudni zárni. És valami ilyesmi szerkezetként ki kell alakítani. Ide belülre jöhet egy tárcsa, ez a bizonyos sporttárcsa, amelyik itt valamilyen surlódó betéttel, általában filcbetéttel csatlakozik. Ez itt a sporttárcsa. Ez maga a csapágybetét. Hát kérném szépen, megterhelem ezt a csapágyházat föntről, terhelés átadás megtörténik. Arra van szükség, hogy itten azért az alsó részből a kenőolajat valahogy föl lehessen juttatni. Kenőolaj. Itt helyezkedik el. Na most hogy fog ez oda jutni? Hát önmagától nagyon nehezen. Valamilyen szerkezet kell, a legklasszikusabb a kenőpárna alkalmazása, ami a következőt jelenti, és azt hiszem, hogy azt még itt meg tudom rajzolni. Ide alulra jön egy szerkezeti rész, amit azt látnánk, hogy egy nagyszövetű vastag szálból készített textil. Na most a textilnek a szélső szálai itt lelógnak az olajba. Ha én ott tartanám a tenyeremmel ezt a kékkel megrajzolt kenőpárnát, akkor az olaj szépen hajszálcsövesség elvének megfelelően fölmászna a párnába, és ott biztosítaná a kenést egy fél elfordulás után, ne vinné magával az olajat, rendbe. A kérdés abban áll, hogy tudom a kezemet helyettesíteni valamivel, ami ezt automatikusan ott tartja. Na most láttak olyan fali lámpát már, amit ki lehet húzni, igaz, vagy a ruhaszárítót fürdőszobába, egy olyan érdekes mechanizmus, helyes, ilyet lehet csinálni. Lehet venni egy ilyen szerkezetet, és ezt beállítani ide alulra, ide az A részre. Ide a tetejére lehet tenni egy fémlemezt, és a fémlemezre rátennénk ezt a textilt, ami egy durva szövetű, ahogy mondtam, ugye körülbelül 5 mm vastag, és aztán itt lógna le belőle. Tehát itt látom tulajdonképpen a kenőpárnát. Kenőpárna. Na most csak az a kérdés, hogy mi a csuda? Kihúztam ezt a megfelelő tartót, ott van, na de hát leesne, összezár, nem? Mit teszek be? Egy hengeres csavarrúgót ide közé, amelyik fölfelé szorítja. Kérem szépen, ez zseniális módon tehát. A rúgó neki szorítja a kenőpárnát, kenőpárnáról lelógó szálak fölszívják a hajszálcsövesség alapján a kenőolajat, és biztosítják a kenést egy fél elfordulás után induláskor, és közben mozgás során folyamatosan. Itt lévő surlódó felületen olyan hidrodinamikai felhajtó erő lép föl, hogy a fémes részek nem érintkeznek egymással, hanem a folyadékban keletkező nyomás egyensúlyozza tulajdonképpen a terhelést, és minthogyha folyadékon csúszna a csapágycsésze belseje, úgy viszi át az erőt függőlegesen. Tehát ez a siklócsapágy. Jegyzetben látják szépen a szerkezeti rajzot, én nem tudtam itt mindenre kiterjedően mutatni. Jön a kettes, át kettő. Mi a helyzet? Így. Ugyanígy indul a dolog. Tengelycsap itt megvan. Tegyünk rá egy gördülőcsapágyat, például a következőképpen. Egymáshoz illeszthetjük őket. Két gördülőcsapágy, hengeres gördülőfelülettel. Nem rajzolnak szépen, inkább úgy látom, hogy a szóbeli információcsere megy. Jó, most rajzolják le szépen. Nem duma. Jó. Nincs időm nagyon szépen megrajzolni, elnézést kérek. Meg tudnám rajzolni, de most nincs idő rá, elegendő, meg hogy arányos legyen egy kicsit. Itt nagyítok rajta. Az a kérdés csak, hogy hogy sraffozzak. Ez egy külső gyűrű, akkor ez külső gyűrű. Ez egy belső gyűrű, ez egy belső gyűrű. Külső gyűrű, ez egy belső gyűrű, másik alkatrész. Itt vannak a hengeres görgők. Na most mit kell akkor csinálni? Be kell tenni az egészet hasonló képen egy házba. Így. Itt a csapágy végén a tengelyre rájön egy valamilyen távtartó és egy nyomólap, amit fölcsavarozunk. Így. Kérném szépen, ennek megfelelően a csapágyat meg tudom terhelni. És be tudom építeni a jármű futóművébe. Hogy a másik vége hogyan néz ki, nyilván le kell zárni itt is valamilyen szennyeződés bejutást gátló megoldással. Itt van bizonyos tömítés. Csapágyfedél. Csapágyház. Kérném szépen, van ennek egy vasúti neve, úgy hívják, hogy egyszerűen ágytok. Csapágyház vagy ágytok. Na most itt a kenés az zsírkenés szokott lenni, tehát megfelelő módon. Zsírkenéssel van megoldva ez a gördülőcsapágy. Hogy mi az előnyem, a hátránya egyiknek, másiknak, súrlódási tényező szempontjából üzem során nagy különbséget nem lehet mondani. Egy jól futó siklócsapágy súrlódási tényezője kisebb lehet, mint a gördülőcsapágyé, figyeljenek erre föl, érdekes, de a megindítás pillanatában a siklócsapágynál még nincsen kenés. Ott van egy indítási többletellenállás, ami a jármű megindításával kapcsolatosan többletvonóerő kifejtést kíván. Hát kérném szépen, ennyit tudtam vázolni, a jegyzetből mindent meg kell tanulni, ami ebbe a anyagrészbe van. Próbáltam a legfontosabb kérdéseket előszedni és hangsúlyt helyezni rájuk, úgyhogy folytatjuk akkor.